Tisztelettel köszöntöm a következő előadónkat, dr. Sonkoly Gábort, az ELTE bölcsészettudományi kardékánját, akit felkérek előadásának megtartására.
Tisztelt rektor úr, tisztelt kancellár úr, kedves hölgyeim és uraim! A délelőtt első szekciója után én szeretném bemutatni azt, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem milyen formában tudna hozzájárulni az a programhoz, amivel egyetértünk mindannyian, hogy az egyik legnagyobb kihívása a kortárs magyar társadalom számára. Mivel abban a szerencsében volt részem, hogy Granasztói György professzor úrnak a tanítványa voltam, és mondhatom így a barátja is, 17 évig együtt tartottunk szemináriumot, és ő volt az egyik legelismertebb képviselője a történeti demográfiának hazánkban. Szeretnénk egy olyan kutatóközpontnak a terveit felvázolni, és ezt javasolni, ami akár komplementerként az imént ismertetett kincsel együtt segítheti majd a magyar társadalom ezen súlyos kérdésére adott válaszokat. Előadásomban szeretném röviden bemutatni azokat a releváns pontokat, kulcspontokat, ami Granasztói György munkásságában felhasználható a konkrét problémának a megoldására. Szeretném ennek a tervnek a rövid bemutatását elvégezni, illetve hosszabban beszélni arról, hogy melyek azok a kutatási területek, ami az Eötvös Loránd Tudományegyetem igen széleskörű kutatási és oktatási portfóliából beemelhetők ebbe a közös központba, illetve röviden beszélnék a központ felépítéséről és működéséről. Ranztői György 2 éve hagyott itt minket. Ő történész és francia szakon végzett, mindig is nagyon fontosnak tekintette, hogy Magyarország Európa része. Ez mind történeti, mind demográfiai, mind pedig gazdaságtörténeti szempontból számos kutatással próbálta bizonyítani. 1988-ban, 30 évvel ezelőtt a rendszerváltás mint egy előszelével sikerült létrehoznia egy olyan nemzetközi központot a francia támogatással, ami a hagyományos európai értékeknek a fenntartását és kutatását tűzte ki zászlajára. Ez a központ mai napig létezik, és azokat az interdisziplináris témákat kutatja történeti, szociológiai, antropológiai, filozófiai és egyéb bölcsész és társadalomtudományos területekkel, amiről itt is szó lesz, és amelyek igen relevánsak a konferencia témája szempontjából. Ugyanakkor Granasztói György nem csak kutató volt, hanem lényegében politikai tanácsadóként és stratégiai építőként is elengedhetetlen fontos volt a szerepe. 90-es évek elején, 90-94 között hazánk első nagykövete volt a NATO-nál Belgiumban, illetve Luxemburgban. 99-ben a nagymúltú Teleki Intézetnek az újraindításával ő lett az intézet főigazgatója 7 éven keresztül, az intézetet 2006-ban szüntették meg. 2010-től kezdve pedig haláláig miniszterelnöki főtanácsadó volt. Mint látják, kutatás területei pontosan épp azokat a területeket fették le, amelyek a mostani konferenciáknak is a témája. A társadalomtörténet és a várostörténet mellett különös szerepet szánt az európai regionalitás kérdésének, amelyet demográfiai szempontból vizsgált. Ugye a Hajnal modell volt az egyik fő kérdése, ugye John Hajnal, a történeti demográfia magyar származású egyik meghatározó kutatója szerint egy nagyjából Szentpétervár-Triest vonal mentén kétfajta családmodell figyelhető meg a preindustriális Európában, ami azért nagyon érdekes, mert ez nagyjából Magyarországnak a területét is ketté vágja. Tehát azt a kérdést vizsgálta, hogy egyrészt a magyar társadalom demográfiai szempontból tekinthető egységesnek, másrészt pedig, hogy ez a fajta preindustriális keret mennyiben változik, mennyiben marad meg az industrializáció során. A kutatóközpont, amely ez alapján az ő nevét viselné, lényegében olyan célokat egyesít magában, amelyek a jelenlegi, az ő életében fontos intézetek és sok szempontból, sokszor megszűnt intézeteknek vagy kezdeményezéseknek a hagyományait viszi tovább. Hasonló problémával szembesült ugye a trianoni Magyarország is a nemzet kérdésével kapcsolatban, és az akkori miniszterelnök Teleki Pál, aki a korszak egyik legnagyobb nemzetközi szinten is legelismertebb földrajztudósa volt, létrehozta azt a Teleki Intézetet, ami az új trianon után kialakult helyzetnek a társadalomtudományos kezelését kísérelte meg, és nagyon értő módon lényegében a földrajztudomány, a demográfia és a társadalomtudományok felé való terjesztésével alapkutatásokat hozott létre. Ez az intézet a II. Világháború után megszűnt, majd, mint említettem, 99-ben indult újra, nem véletlenül Granasztői György főigazgatósága alatt, és fennállásának 7 évében hasonló a nemzetépítés, a kortárs nemzetépítés szempontjából alapkutatásokat végzett el egészen 2006-os megszűnéséig. A másik Garasztói György munkásságának másik nagy eredménye az atölié, amiről már említettem, ez az ELTE jelenleg is működő tanszék, amely a nyugati eredmények felhasználásával és a magyar viszonyokra való értő alkalmazásával végez immár 30 éve társadalom, gazdaságtudományi és történeti demográfiai kutatásokat. Granasztói tanárúrnak 20 doktorandusza védte meg a doktori fokozatát a tanárúr élete során. Többen a KSH Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézetében dolgoznak, ugyanis nagyon fontosnak tartjuk, hogy ez a központ, ez a létrehozandó központ, azzal a tudományos infrastruktúrával, ami hazánkban rendelkezésre áll, és a történeti demográfia, illetve a kortárs demográfiai problémáit kutatja együttműködésben, lényegében egy ilyen hálózati fókuszként működjön, és ebben természetes szövetségesünk éppen ezért a Központi Statisztikai Hivatal, illetve a Néprajzi Múzeum, erre később utalni fogok, hogy a vidéki Magyarország problémáit csak úgy tudjuk véleményünk szerint megérteni, demográfiai problémáit, hogyha a néprajzi és antropológiai kutatásokat is bevonjuk. És nagyon fontos, hogy ez a központ nem egy hagyományos, csak kutatással foglalkozó központ legyen, hanem nyisson a más szektorok felé, ahogy ugye hallottuk az előadásban a gazdaságítás, a közgazdaságtudomány, illetve a civil társadalom szempontjából is alapvető a demográfiai kutatás. Tehát lényegében itt egy olyan központról lenne szó, amely működését tekintve teljesen újszerű lenne a magyar tudományos palettán. Kutatási területeket három szintre, három lépték alapján határoztuk meg, ami látni fogják, hogy igen, jó, igen szép összhangban van a délelőtti előadásokkal kapcsolatban. Ugye eleve a társadalomtudományok számára 90-es évektől kezdve kihívás a léptékváltás. Ne csak a makrót nézzük, hanem nézzük a közösségek, illetve az egyén szintjét is. Nagyon fontosnak tartom, hogy azok a kutatások, amelyek ebben a központban elindulnak, egyszerre vegyék figyelembe a nemzetközi trendeket, a hazai trendeket, a család és a közösség szintjét, illetve az egyén felelősségét. Ha ezeket elválasztjuk egymástól, akkor csak fél eredményeket kapunk. A Közép-Európa és Magyarország, mint említettem, ennek egyrészt komoly történeti hagyománya is vannak, és mondhatjuk, hogy a globalizáció elmosta a különböző regionális különbségeket a fogyasztás és egyéb globális tendenciák miatt. Én ezzel nem teljesen értek egyet. Valószínűleg fontos figyelembe mennünk, hogy Magyarország és főleg a Kárpát-medence maga is többféle demográfiai patternnel, mintával rendelkezik. Tehát, hogyha egy nemzeti, egyrészt országos, másrészt pedig az egész magyar nemzetre kiterjedő demográfiai programot próbálunk összeállítani a gyermekvállalás ösztönzése céljából, akkor figyelembe kell vennünk ezeket a regionális különbségeket. ami egyrészt nyilvánvalóan a városi és a vidéki demográfiai viselkedésben megfigyelhető különbségek jellemzik, de ugyanakkor magán a Kárpát-medencén belül is hagyományosan eltérő modellek lehetségesek. A fertilitás típusai Európában, erről már volt utalás, nagyon fontos szempont. Nyilván a demográfia egy igen kiterjedt tudományág, itt a központ és azt hiszem a konferencia szempontjából is igazából most a fertilitás a kulcs, de ez magában hordozza az összes többi demográfiai mutatót is. Másik nagyon fontos, hogy a sikeres és sikertelen demográfiai kormánypolitikákat Európában figyelembe vegyük. Már a V4-eknél is láthattuk, hogy például Csehország, amely egy kisebb területi állam hazánkénál, de egy sikeresebb demográfiai programmal a cseh népesség, Richtert szoktuk mondani, lassan 1 millióval megelőzi a magyar népességet. Tehát Csehországnak már a 90-es évektől kezdve van egy sikeresebb demográfiai modell, ami nem migráción alapul, ezeket például érdemes kielemezni. A másik, és ez átlép a következő lépték felé, átvezet minket, a hagyomány szerepe a közösségek életében. A demográfiai viselkedésnél talán kevésbé vizsgált szempont az, hogy van egy általános bizonytalanság a jelenlegi korszellemben, ami a közösségeket, tehát a gyerekvállalást visszavetheti az a fajta jövőtől való tartás, ami a nagy 19. századi ideológiáknak a kiürülésével jár együtt. És eljutottunk a közösség színvonal, a közösség szintjére. Nem szabad elfelejtenünk, hogy lényegében a 18. századtól kezdve a központosítás hazai megindulásával, abszolutizmus, majd pedig ugye a totalitárius rendszerek a 20. században abban közösnek tekinthetők, hogy mindannyian a közösség leépítésével foglalkoztak, hiszen egy centralizált államnak a közösség veszélyt jelent, a mindenfajta helyi megszerveződés veszélyt jelent. Biztos ismert Zsozsán Mihály antropológusnak az a vizsgálata, amivel a 70-es, 80-as években a Kádár korszaknak a felső őr osztrák település hasonlítja össze Téttel, ugye a Győr-Sopron megyei közösséggel, hogy a falusi közösségszerveződés hogyan változott 45 és 80 között, és az a döbbenetes különbség jön ki, ami, hogy még felsőrön a közösségi szerveződések száma megháromszorozódott addig az időszakban, addig a kádárista Magyarországon egy darab közösségi szerveződés volt ebben a faluban, a Röpülypáva kör, ami szintén ugye felülről lett elvárva. Tehát lényegében az a fajta bizalmatlanság a hatalommal szemben, ami a Kádár rendszernek alapja volt, vezetett egyfajta családi individualizmushoz, ez talán az általános individualizmusnak egy ilyen kommunista, szocialista változata volt, ami egy bezárkózásra ítélte a kommunizmus alatt a magyar családokat. Valószínűleg ezek a hagyományok, ezek a reflexek is akadályozhatják például az egészségesebb demográfiai viselkedést. És lényegében nagyon megy előre az idő, ezért ezek azok a problémák, amit a család szintjén láthatnak a kivetítésen, fontosak, és amelyeket már az előző előadók is érintettek, illetve a délután során kerekasztal beszélgetések lesznek ebben a témában. És harmadik nagyon fontos a szint, az egyén szintje, ugye, aki itt a gondoskodó állam mellett nagyon fontos a gondoskodó állampolgárnak a tudatépítése, a tudatosságának a kialakítása. Nagyon fontos, hogy az életkor és az identitás összekapcsolása, ugye ma azért a fogyasztás és viselkedés szempontjából mégiscsak egyre inkább egy tinédzser kamasz alapú társadalommal szembesülnek a nyugati társadalmak, problémánk van az öregedéssel, ugyanakkor soha ilyen sok idős ember nem élt még a világon, mint jelenleg. Tehát valószínűleg ezek azok az új helyzetek, amivel szintén gondolkodnunk kell ahhoz, hogy megérthessük a társadalom demográfiai viselkedését. És nagyon röviden az a központ, hogyha ez létre tud jönni, akkor ez egy karok között az egész eltére kiterjedő központ lenne, amelyben fontos, hogy egy kiválósági központként működjön egyrészt, tehát lennének állandó munkatársak, ezeket a fő kutatási területeket érdemes vizsgálni, véleményünk szerint az általános demográfiai folyamatokat, a család szerepét és kortárs helyzetét, hiszen látjuk, tudjuk, hogy Magyarországon most már a gyerekek többsége, és Európában még inkább családon kívül születik, és ez egy generáció alatt született igen fontos változás. A vidék demográfiai tendenciáit, a városokban való viselkedést, a kormánypolitikák kritikai értő elemzését, és a kisebbségek demográfiai helyzete is nagyon fontos téma. A működése így állna össze, tehát rendszeres kutatási programok, több éves, tehát ugye van olyan kutatás, stratégiaépítés, ami egy év alatt elvégezhető, van, ami hosszabb időszakot igényel. Nagyon fontosnak tartjuk a diszemináció szerepét, és a diszemináció nem csak a tudományos eredmények hagyományos csatornákon keresztül való terjesztése lenne, tehát konferenciák és előadások, hanem ennek a központnak a szerepe lenne, hogy az ELTE-n folyó demográfiai jellegű kutatások széles társadalmi réteghez eljussanak, diákokhoz, hallgatókhoz, a legérzékenyebb korosztályhoz, például a gimnáziumok, ugye az ELTE-n van három igen kiváló gyakorló gimnázium, ahol sajnos az érettségi után igen magas arányú például az elvándorlás. Ezért és egy még utolsó gondolatként a kókreatív módszertant szeretném megemlíteni. Ennek ugye az a lényege, hogy a tudósok ne csak egymás között határozzák meg a kutatás témáit, ne csak egymás között beszéljenek róla, és utána adják át a társadalomnak, mint közös eredményt, hanem vonják be már a kutatási témának a meghatározásába a társadalom érintett rétegeit, a civil szervezeteket, amelyeknek itt is ugye szerencsére számos képviselőivel találkozunk, illetve a különböző munkavállalói, munkaadói csoportokat. Tehát lényegében egy ilyen közös kutatás és probléma meghatározása kerüljön sor, aminek eddig kevés példája volt hazánkban, de remélhetőleg az ELTE-n felállítása kerülő központ ennek egy első követendő példája lesz. Köszönöm szépen a figyelmüket!